Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 161. dicséret első versét, Siess keresztjén lelki jót hallani. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni, az igaz hit mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban bízni. Helyünket elfoglalva, a 392. dicséretünk első kettő versét énekeljük. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy újra szól a Te igéd, mert te igéd világosság, a te igéd élet. És áldunk, magasztalunk, hogy mi most erre az igére figyelhetünk. Kinyithatjuk előtte a szívünk ajtaját, hogy megszólíthasson, hogy be tudjuk fogadni, hogy az életünk részévé váljon. Hiszen azt mondtad, hogy a te igéd az olyan, mint egy vetőmag, és ha bejut a szívünkbe, az életünkbe, akkor ott elvégzi a maga munkáját, újjá teszi az életünket, új szívet formál nekünk a régi bűnös szívünk helyére. És köszönjük, hogy most ezt átélhetjük, és ha már átéltük, akkor hálát adunk neked. Hálát azért, hogy adtad az igét, hogy megőrizted, és eljutott hozzánk is. És Urunk, köszönjük, hogy nap mint nap kezünkbe vehetjük a te szavadat, hogy táplálkozhatunk vele. És Urunk, add, hogy ezt folytassuk tovább, mert így fogunk lélekben előre jutni, megerősödni. Így fog tisztulni az életünk, és válunk egyre inkább hozzád hasonlatossá. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindent megtettél értünk, mert nagyon szeretsz. Áldunk, magasztalunk, hogy amikor oda kellett adni az életedet azért, hogy kiments minket az ördög karmaiból, akkor te nem tétováztál, hanem vállaltad, odaadtad az életed, és azt mondtad, hogy elvégezteted, hogy ki van fizetve, és eltörölted a mi adós levelünket. Uram, az, hogy véghetetlen hála legyen ezért a szívünkbe, és hogy teljes életünket tudjuk neked szánni, hogy igyekezzünk úgy élni, hogy bizonságtételek lehessünk ebben a világban. Mert Urunk, ha széttekintünk, azt látjuk, hogy a gonosz nagyon aktív, mindent megtesz azért, hogy becsapja ezt a világot, hogy megtévessze az embereket, hogy elítesse, hogy már nincs rá szükségük, és az emberek elhiszik, és úgy gondolják, hogy önmaguk számára elegek, ők mindent megoldanak, vagy ha nem ők, akkor a másik ember. Uram, add, hogy rádöbbenjünk, hogy nélküled elveszünk, hogy nélküled soha nem találjuk meg az élet értelmét, célját, hogy nélküled nem lesz békesség, hogy nélküled oda jutunk, hogy elpusztul a föld. Urunk, könyörülj rajtunk, és hagyd tudjuk minél többen feléd fordítani orcánkat, és kérni, hogy irgalmazz, add, hogy eljussunk oda, ahova a vámszedő, hogy Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek, és köszönjük, hogy te ezt az imádságot meghallgatod. Köszönjük, hogy még adsz lehetőséget, esélyt arra, hogy hozzád térjünk, hogy komolyan vegyük a te szavodat, és az életünk rólad szóljon. Kérünk most is így, légy jelen, Uram, mert érted vagyunk, itt veled akarunk találkozni, és szólíts meg minket, mutass rá nyomorúságainkra, bűneinkre, arra, amin változtatni kell, és ragyogtasd fel a te kegyelmedet az igéből. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint az írva található Péter első levele második fejezetének az első 10 versében. Tehát Isten igéje szól hozzánk Péter első levele második fejezetének első versétől a következőképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, ahelyett az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, s aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, A hitetleneknek pedig ez a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Kedves testvéreim, Péter apostol levelét olvassuk, amit a mai Törökország területén fekvő gyülekezeteknek írt. Tehát azok a gyülekezetek, amelyeknek írta a levelet, azokat a mai Törökország területén, észak-nyugati területén lehet elhelyezni. Igaz, már ezek a gyülekezetek többségében nem léteznek, de akkor ezen a területen voltak. Péter úgy ír, hogy szétszórtságban, szórványban élő jövevényeknek ír, tehát olyan gyülekezetek keresztjének, akik távol voltak egymástól, nem voltak egy szervezeti formába kapcsolva, de Péter levele összefogja őket, és amikor ott a római birodalom területén helyt kell állni a hitükben, akkor ezzel a levéllel erősíti, bátorítja őket, hogy olvastuk, rámutat arra, hogy ti Istennek értékesek vagytok, és amikor próbálja a hiteteket, akkor se keseredjetek el, mert a megpróbált hit még az aranynál is értékesebb. És ezzel ad nekik erőt, hogy ki tudjanak tartani, meg tudjanak állni, hiszen egyre inkább üldözik azokat, akik Krisztushoz tartoznak, akik róla bátran bizonyságot tesznek, és akik mernek úgy élni, ahogy az Krisztus bemutatta a számukra, és ahogy Krisztus az igében lefekteti a számukra. Rámutat arra, hogy itt ennek a szakasznak a végén is olvassuk, hogy valamikor, mondja, ti nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek nem tartoztak a zsidó néphez. Ugye az Ószövetségben Izrael volt Isten népe. Őket választotta ki az Úr, hívta el, szabadította meg Egyiptomból, nekik adta a törvényt, nekik ígérte meg, hogy elküldi a Messiást. És ugye a Messiás eljött, de ezek az emberek addig, amíg nem hallottak az evangéliumról, mivel nem zsidónak születtek, pogányok voltak, a maguk vallási szokásai szerint éltek, a maguk pogány életgyakorlatát folytatták. És mit mond Péter? Hogy történt veletek valami, hogy most már Isten népe vagytok. És testvéreim, ez egy csoda. Ez egy rendkívüli csoda, amikor valaki elmondhatja azt, hogy én Isten gyermeke vagyok. Hogy a legnagyobb Úrnak a családjába tartozom. És nem is valami bő családba, hanem a gyermeke, a fia, a lánya lehetek. Királyi gyermeknek mondhatom magam. Ez óriási csoda. Mert ez nem annak a következménye, hogy rászületünk el erre a bolygóra, hanem ehhez újjá kell születni. Úgy, ahogy az első fejezet végén leírta Péter apostol, hogy ti úgy lettetek Isten népe, hogy átéltétek a csodát. Így mondja, hogy romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Tehát nem arról van szó, hogy valaki kihirdette azon a területen, hogy mától kezdve keresztények lesztek, hanem arról van szó, hogy Isten élő igéjét vitték ezeknek az embereknek, vitte arra a területre Pál apostol is, Péter is, és meghallották jó néhányan, és befogadták ezt az igét az életükbe, a szívükbe. És megtapasztalták, hogy Isten szava tényleg olyan, mint a vetőmag. Az a vetőmag, amit elhintünk a földbe, és egy idő után ott ki fog kelni egy új növény. Hát ezt írja Péter, hogy befogadtátok Isten igéjét, újjászülettetek, vagyis egy új élet fakadt bennetek. Testben maradtatok ugyanazok. Ebben pont az a csodálatos és megdöbbentő, hogy valaki meghallja Isten szavát, az bejut az életébe, és lehet valaki 50, 60, 70, 80 éves, fizikailag annyi is marad. És mégis, ha befogadja az ígét, és ott az ige elkezd munkálkodni, arról beszél Isten igéje Péter apostolon keresztül, hogy újszülöttek leszünk, lelkünkben, lényünkben újjászületünk. Hát milyen csodálatos, hogy eltelik fölöttünk több évtized ezen a földön, és újra lehetünk újszülöttek. De nem testben, hanem lélekben. És tulajdonképpen a lelki újjászületés nélkül nem is lehetünk Isten gyermeke. És ezt nem én mondom, hanem maga Jézus. Ugye, amikor egyszer felkeresi őt egy zsidó farizeus, egy tanult ember, egy professzor, megy Jézushoz, mert fölkeltette az érdeklődését, de nem mer nappal menni, mert fél, hogy kellemetlenséget támad belőle, hogy ő a zsidó professzor ehhez a názáreti vándor tanítóhoz megy kérdezni, tanácsot kérni, és ugye először, mint egy, meg is dicséri Jézust, hogy Mester, tudjuk, Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Tehát ez a farizeus, ez a Nikodémus figyelemmel kísérte Jézust. És meglátta azt, hogy olyan dolgokat tesz, amikre csak Isten képes. Bizonyára már látta, amikor Kánában a vizet borrá változtatta. Hogy talán ott volt más gyógyításoknál, vagy ismert olyan embereket, akik gyógyíthatatlan betegek voltak, de amikor Jézushoz oda mentek, hittel kiáltottak hozzá, meggyógyultak. Biztos, hogy valami jézusi csodát, csodákat látott, mert azt mondja, tudj, hogy senki sem képes azt tenni, azokat a jeleket, amit te teszel. Tehát amit látott. És ez oda vitte Jézushoz. Nem volt elég, hogy mástól hallja, hogy nézd, így gyógyított meg Jézus, hanem oda ment. Érdeklődött. És Jézus azonban így válaszol neki, bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát itt életbe vágó dologról van szó. Azt üzeni Jézus Nikodémusnak, hogy nem elég az, hogy te tudós módjára utána jársz az eseményeknek, mindent megvizsgálsz. Nem elég csak az eszeddel közeledni hozzám, hanem a szíveddel kell. Na ez az, amit nekünk is át kell gondolni, hogy vajon én a szívemmel közeledek-e Jézushoz, az egész lényemmel, lelkemmel, hogy nem csak szétboncolni akarom az Isten igéjét, szavát, amikor kézbe veszem, hanem viszem oda a szívemet. Úgy viszem oda, mint egy talajt, egy előkészített talajt. Uram, itt a szívem, olyan, mint egy föld, de terméketlen. És kérlek, te tegyél vele valamit. Igen, tehát fontos, hogy bejusson az ige a szívünkbe, mert újjá kell születni. És ezek már átélték, hogy újjá születtek, új emberek lettek. De hogyan is kezdődik az élet, hogy mindenki csecsemő lesz? Mindenki, akit mikor erre a földre születik, kicsi gyermekként, csecsemőként születik meg. És el kell telni egy időnek, mire abból a csecsemőből felnőtt, önálló döntésre képes ember válik. És ezen az úton segíteni kell, ezen az úton táplálni kell, hogy fel tudjon nőni. És amikor úgy eljut a szívünkig, hogy igen, úgy kezdjük a világot mindannyian, hogy csecsemők vagyunk, kiszolgáltatottak, hiszen az életünk mástól függ, az édesanyánktól. Ha ott hagyna magunkra, nem sokáig élnénk. Rá vagyunk utalva másnak a szeretetére, gondoskodására, segítségére. És ha így belegondolunk, tényleg alázattal, hódolattal kell az Úr Jézus elé leborulni. Hogy vállalta, amikor eljött erre a földre ezt a tehetetlenséget. Vállalta ezt az állapotot, hogy csecsemőként születik a világba, és ő is ki van szolgáltatva, rá van bízva egy másik emberre. Tőle függ a földi élete. Hát nem megdöbbentő, az élő Szent Isten, aki mindeneket teremtett, mindeneket létrehozott, minden tőle és általa van, ennyire megalázza magát, és egy tehetetlen csecsemővé lesz. Értünk? Értem, értünk. Érted? És ezt úgy végig gondoljuk, lehetetlen nem megrendülni. Lehetetlen nem leborulni és azt mondani, Uram, dicsőítelek, magasztalak, hát ezt vállaltad, értem, te, aki mindeneket teremtettél, aki ott voltál az Atya csodálatos világába, amihez nincs fogható, és elhagytad azt a világot, értünk. Tehát mindenki így kezdi, és így kezdődik az új élet. Csecsemők, lelki csecsemőként. Így kerülünk bele Isten országába. Így leszünk kapcsolatban a mi mennyei atyánkkal. És ezt nagyon látni kell, hogy hogyan kerülünk bele születés által. Az Isten igéje újjászül. Az Isten munkája által. Tehát nem azáltal, hogy beírnak, hogy meg vagyok keresztelve. Nem azáltal, hogy konfirmálok, hanem az, amikor átélem, hogy Isten újjászül, új teremtést hoz létre bennem, és új ember leszek. Egy olyan új ember, akire azt mondom én magam is, hogy nem ismerek magamra. Nagyon Isten munkája. Amikor valakinek volt egy élete, alakította úgy, ahogy megvolt a természete, és egyszer csak találkozik Jézussal, és olyan változás megy benne végbe, hogy azt kell mondja, hogy nem ismerek magamra. Hát gondoljuk meg például Pál apostol. Milyen ember volt azelőtt, ahogy találkozott vele Jézus a damaszkuszi úton, tele gyilkos indulattal üldözte azokat, akik Krisztust, vagyis Jézust Krisztusnak vallották, Messiásnak. Tele volt a szíve ilyen karrierista vágyal, és mindent megtett azért, hogy elérje a legmagasabb helyeket, de ezeket mások élete árán célozta meg. Eltaposott mindenkit, csak hogy ő legmagasabb polcra érhessen. És amikor Jézussal találkozik, megváltozik ez a Pál, egész más lesz. Sőt, amíg, mint fiatal farizeus üldözte Jézus tanítványait, úgy hívták őt, hogy Saul. De amikor Jézus belép az életébe, egy új nevet kap, mégpedig Paul, Pál. És ez a Paul azt jelenti kicsi. Egész más lett ez a Pál. Valószínűleg is csodálkozott, hogy ilyen kicsi lettem. Már nem én akarok nagy lenni, és már nem akart eltaposni mást, keresztül gázolni másokon. Már nem üldözte Jézust, már nem azt mondta, hogy Isten káromló, hanem azt mondta, hogy igen, tényleg, ő a messiás. Igen, amikor ez a születés végbe megy bennünk, nem ismerünk magunkra. És nagyon sok ember el tudja mondani ezt a változást, vajon én el tudom-e? Ön el tudom-e mondani azt, hogy igen, elindult egy változás az életemben? Mert tulajdonképp erről van szó, hogy a gyermek is megszületik, nem azonnal lesz ugye felnőtt, ahogy említettük, hanem elindul egy növekedési folyamat. Erről beszél Pál a mai igében, vagyis Péter, hogy levetve minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigységet, minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Tehát amikor megszületik az új ember, annak növekednie kell, vagyis elindul a növekedés folyamata, mert a növekedés az egy folyamat. Ugye nem egyik percről a másikra válunk felnőtté, és ez így van a lelki életben is. De ahhoz, hogy ez a folyamat működjön, ahhoz táplálkozni kell. Ugye, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Tehát elindul egy új élet, elindul valami más, egy olyan, ami addig nem volt. És az a cél, hogy ugye, ez a folyamat végigmenjen, az úton eljussunk a célig, az üdvösségre, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, azt mondja, kell táplálkozni. Érdekesen tehát írja Péter, hogy kívánjátok a lelki tejet. Vagy úgy is fordítják, hogy vágyakozzatok az ige tiszta, hamisítatlan teje után. Ugye, ha egy kisgyermeke világra születik, annak nem kell mondani azt, hogy kívánd a tejet. Ugye, nem kell neki mondani, hogy annak a pár órás csecsemőnek, hogy ide figyelj, enni kéne. Ez jön magától. De hogyha ahol élet van, az az élet fog jelezni, az az élet fogja mondani, hogy igen, éhes vagyok, szükségem van táplálékra, adjatok enni. És aztán más dolgokat is fog jelezni. És valahol így van ez a lelki életben is, hogy aki megszületett, annak a szívében ott van a táplálék utáni vágy. Az még többet akar Jézusból, és hát honnan tudhat Jézusból többet? Csak is a Bibliából. Tehát egy ellenállhatatlan vágy lép föl a szívében, a lelkében, az ige után. Ugye az ilyen ember mindig bibliázni akar. Keresi az időt, hogy jaj, mikor ülhetek már le az ige mellé. És azt mondja Péter, hogy így kívánjátok. Ne engedjétek, hogy ez a vágy lecsillapodjon. És hát ezen el kell gondolkodnunk, hogy fent tudjuk-e ezt a kívánságot, ezt a vágyat, ezt az éhséget tartani magunkban éveken, évtizedeken keresztül. Hogy ma is az a vágy van-e bennem, hogy jaj, mikor ülhetek oda a Bibliám mellé. És emlékszem, amikor belépett Jézus az életembe, alig vártam, hogy hazamenjek, vagy akár a munkahelyen legyen egy csendes irányú időszak, le tudjak ülni, és olvashassam, mit mond ez nekem Jézusról. Még többet akartam tudni. És amikor hazamentem, akkor is, és ez így éveken keresztül, de tegyük föl a kérdést önmagunknak. Isten előtt, hogy ma is még úgy kívánom. Valóban a Biblia után vágyakozom. Hazamegyek, és akár munkából, innen is ott van, el akarom olvasni újra azt az igét, amit a templomban hallottam. Jobban vágyakozom, mint például a telefonom, a számítógépem, a tévé mellé, vagy egyéb dolgok mellé. Még ma is ott van, hogy az ige vonz engem. Mert mit mond Péter, hogy ezen növekedünk, a lelki tejen. A lelki tej az Isten szava, igéje. Ezen növekedünk. Persze nem mindig lelki tejet fogyasztunk, ugye a kis csecsemő is eljut oda, hogy egyszer már keményebb eledel után fog vágyakozni. Eltelik egy időszak, és eljön, hogy már rágcsálja a kenyérhéjat, aztán már megeszi a pörköltet galuskával, még egy kis idő, és eszi a kolbászt, a szalonnát, és ez így van a lelki életben is. Ugye a lelki tej az az igének a könnyebb része, a történetek, amik Jézusról szólnak, de el kell jutni oda, hogy keményebb eledelt is fogyasztok, vagyis már a leveleket is olvasom, és úgy olvasom, hogy ez is táplálék, ezt is nekem írta az Úr, ezáltal is nekem üzen. Mert egyedül csak az ige, a lelki táplálék, a lelki tej az, ami növekedést ad. És ez mind a személyes hívő életünkre érvényes, mind az egyház, a gyülekezetek életére érvényes. Az ige nélkül nincs növekedés. Az igét nem lehet semmi mással pótolni, mert sem a szórakozás, sem a nívós programok, politikai rendezvények, koncertek nem adnak növekedést. Azok maximum azon az eseményen a létszámot növelik, de lelki növekedést nem adnak. Az Isten igéjét nem lehet kihagyni, mert egyébként bármi mást tehetünk, elsorvad az életünk, a hit életünk, meg a gyülekezet lelki élete is. Mit mond, leveszve tehát minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irítséget, rágalmazást. Az igével, ha táplálkozunk és növekedünk, az azt jelenti, hogy menet közben az Úr megláttatja mindazt az életünkben, ami még a régi életből van, a régi természetünk maradványa, és azt mondja, ezeket le kell vetni. Tehát pont azért beszél a Biblia új életről, hogy nem arról van szó, hogy egy kicsit megcsinosítjuk a régi életünket, természetünket egy kis vallásossággal, hanem azt mondja, hogy az új élet azt jelenti, hogy a régi az meghalt. És ami ahhoz tartozik, azt levetem, kidobom, vagyis most már másképpen gondolkozom, másképp teszek dolgokat, mondja, álnokság, képmutatás. Ezeket levettem. A régi életemhez hozzátartozott. Ugye nagyon jól tudjuk mi játszani a szerepeket, tudjuk, hogy egyes helyeken hogyan kell viselkedni. Ugye az öltözetünk is kifejezi, alkalomhoz illően öltözködünk, de alkalomhoz illően tudunk viselkedni. Ugye, és ahol nem megfelelő az alkalom, ott nem vállalom magamat. És pont azt jelenti az újjászületés, az abban való növekedés, hogy vállalom magam mindenütt. Ha én Jézus tanítványa vagyok, akkor már nincs képmutatás. Akkor nem arról van szó, hogy a munkahelyemen úgy igazodok a munkatársak, vágom mindenki hitetlen én is. Hogyha nem szólok Jézusról, mert sérti a lelkiismeretüket. Igen? Én meg hallhatom a trágár vicceket, az istentelen zenét, mert senkit nem érdekel a hitetlen világba, hogy jaj, a hívőnek, a lelkiismeretének gondot okozok. Nem? Sokszor elgondolkodom, hogy ha kiállítanánk az autót ide a Mátyás szobor elé, és bekapcsolnánk ott egy énekeskönyvi, vagy bármilyen hívő éneket, és teljes hangerőre csavarnám, és a fél falu hallaná, meddig tűrnék? Meddig tűrnék, hogy istenes énekek szólnak? De mindenkinek hallgatni kell, ha fölcsavarják az autóba az istentelen mindenféle zenéket. Milyen érdekes. Tehát merjük-e vállalni mindenütt azt, hogy én a Krisztusé vagyok? Merem-e megmondani, hogy én ezt a viccet nem akarom meghallgatni? Mert ez nem fér össze az Isten szavával. Én nem akarok nevetni azon, hogy a másikat kigúnyolják, akár a bőre színe miatt, vagy azért, mert más néphez tartozik. Én ezt nem vállalom. De merjük-e ehhez tartani magunkat, vagy csak olyankor, hogyha egyházi alkalmon vagyunk, gyülekezet. De hát persze ott a másiknak is van valami köze. Jézushoz, Istenhez, hát ott igen. És azt mondja, hogy aki az igével táplálkozik, az a képmutatást már levetközi, ettől megszabadul, és ő mindenütt marad. Irigység. Levetni az irigységet. Hát vizsgáljuk meg a szívünket, mi van benne. Levetettem-e én már az irigységet? Vagy még mindig azt lesem, hogy a másiknak milyen az élete, milyen van neki. Irigykedek, hogy jaj, neki van, nekem nincs, bezzeg ő lehet, hogy nem is dolgozott meg érte, mégis mennyi mindene megvan, én meg mennyit küszködtem, és alig tudok ugye egyik lépcsőfokról a másikra jutni. Vagy már szabad vagyok ettől, mert tudom, hogy az én életem Istenhez tartozik, az Isten országában vagyok polgár, és azt mondta az Úr Jézus, hogy ebben az országban Isten az Atya, és ő tudja, hogy az övének mire van szüksége. Ezért nem érdekel engem, hogy ki, hogyan halad, mit csinál, mert van nekem egy atyám, aki gondoskodik rólam. De amikor egy gyerek tudja, hogy vannak szülei, akkor bármilyen, lehet, hogy észreveszi, hogy a másiknál mi van, és szeretne ő is olyat, de a szüleihez fog menni, és elmondja, hogy én is szeretnék olyat. És a szülei megveszik neki, akkor meg lesz, ha nem veszik, nem lesz, és elfogadja. Hát így lehetünk mi is az Isten országában, hogy az Atya tudja, mire van szükségünk, és én pedig elfogadom. Elmondom neki, amit szeretnék, és elfogadom. Ha megadja, elfogadom, ha nem adja. És így tovább. Tehát a lelki tejjel való táplálkozás azt jelenti, hogy folyamatosan növekedem, vagy másképp mondva, változom. És ezt meg lehet nézni, hogy van-e változás az életemben. Tehát ugye napról napra olvassuk a Bibliát, látszódik-e ez az életembe? Látszódik-e a változás? Látszódik-e, hogy formál engem az Isten szava, és egyre előrébb jutok, másabb vagyok, esetleg rám csodálkoznak a környezetemben, hogy igen, hát tegnap még ez volt, ma pedig már egészen más vagy. És akkor elmondjuk, hogy ez az Úr munkája az életünkben. Ugye mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. És ez arra az előzményekre vonatkozik. Azért táplálkoztok a lelki tejjel, mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ugye, tehát van egy tapasztalatotok Isten munkájáról az életetekben, és ez azt eredményezi, hogy újra és újra táplálkozom az igével. Átéltem, hogy jó a Bibliát olvasni, jó az Úrral kapcsolatban lenni, jó hozzá tartozni, és ezért újra és újra élek vele. Ugye ez azért úgy van a minden napokban is. Ha valamit kipróbálunk, vagy egy ételt megkóstolunk, és az jó, az ízlik, akkor olyat szeretnénk máskor is. Nem? Ha valamit megkóstolunk, azt szeretnénk máskor is. Veszünk valami jó dolgot az üzletbe, ami finom, ízletes, tetszik,
akkor olyan legközelebb is akarunk venni. Hát így van ez az igével is, hogy ha kipróbáltam, megízleltem, és jó, akkor ott van bennem, én újra akarom. Újra akarom, szükségem van rá. És ha jó, miért cserélném le olyan dolgokra, amiket a világ kínál, és amiről tudom, hogy nem jó. Ugye járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten erőt kiválasztott és drága. Azt mondja, menjetek mindig Jézushoz. Ő a drága kő, ő egy alap. Egy alap. Egy olyan alap, amire ráépíthetjük az életünket. Egy biztos, szilárd alap. Azt mondja, ő hozzá, járuljatok oda. Őre építsétek az életeteket. Lássátok meg, hogy ebben a világban Jézus élete az igazi alapkő. Ő az igazi alapkő. Őrá van szükségünk. Akkor is, ha azt látni, amit Péter leír, hogy az emberek megvetették. Az emberek megvetették. Úgy tekintettek rá, hogy ez nem alkalmas alapnak. Vagy más helyeken van, hogy sarokkő. Ugye a sarokkő volt az a hatalmas méretű kőszikla, amit utoljára építettek be az adott épületbe. De már az összes kősziklát, ami az épülethez szükséges volt, előre méretre kivágták. Elszállították a helyszínre. De az a kő, ami az egészet összeillesztette, összefogta, az csak legutoljára került beillesztésre. És megtörtént, hogy mivel az a kő eltért formájában a többitől, nem lehetett még sehova berakni, mert még nem jutottak el az épület utolsó mozzanatához, a sarokkő beillesztéséhez, félredobták. Hát még erre nincs szükség. És elteltek a hónapok, eltelt egy-két év, és eljutottak oda, hogy a finis, be kell fejezni az épületet. És keresik a sarokkövet, keresik azt a tartókövet, ami összefogná, és nincs. Valaki félrelökte, és nincs. És aztán nagy nehezen rátalálnak, és rádöbbennek, hát mit csináltunk? A legfontosabb követ vetettük meg, mondtuk, hogy nem jó semmire. Hát ezen áll az épület, ezen áll vagy bukik. És félredobtuk. És a Jézus eljött ebbe a világba, és akkor ott a zsidók pontosan így néztek rá, hát mi harcos messiást vártunk. Egy politikai személyt, egy királyt, hát ki ez a názáreti Jézus? Egy ács? Egy rabbi? Csoda doktor? Nekünk nem olyan ember kell, nem olyan személy kell, aki egy leprás gyógyít meg. Sokkal nagyobb dolgokról van szó. Mit számít egy leprás? És ma nem így van? Ma háborúk vannak, földrengések vannak, gazdasági válság van. Mit számít egy-két élet? Így gondolkodnak. Mit számít? Ezeket a problémákat kell megoldani. És kiderül, hogy mit mond? Isten előtt kiválasztott és drága. Amire az ember azt mondja, hogy értéktelen, félredobom, nem kell, az Isten számára drága és értékes. Igen, Istennek drága és értékes az az élet is, amit abortálnak. Amit kidob az ember, mert ezt jelenti ma fejlettnek lenni, hogy mi döntjük el, hogy melyik élet alkalmas az életre. Hát ez az Isten része. Ő adja az életet. És Isten számára az a leprás, az a megszállott, az a vakon született, drága értékes élet volt. És akire ma az ember azt mondja, hogy nem, Az Isten azt mondja, hogy igen. És érte is meghalt Jézus. És ez olyan vigasztaló és erőt adó, hogyha sokszor azt éljük át, hogy már minket szérelöknek. Mert talán már túlléptünk egy életkort, és azt mondja, hát ezekből már nem lehet hasznot húzni. És úgy érezzük, félretesznek, nem kellünk, legyen itt a szemünk előtt. Azt mondja, emberek ugyan megvetették. És én azt élem át, hogy megvetnek. Hogy már nem számítanak, már félretesznek, már szavamra se hallgatnak. Á, hát ez már csak öreg. Ne figyeljetek rá, mondja magáit, akkor legyen ott előttünk, hogy azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Igen, kiválasztott és drága Jézus élete, és mindazoknak az élete, akik Krisztusban vannak. És így üldözték a keresztényeket, és így van nagyon sokszor a történelem folyamán, és lesz még így, hogy az Isten népét félrevetik, megvetik, nem kell, lenézik. Régi maradiak, 2000 évvel ezelőtti ideológiához ragaszkodnak meg, életformához ugyan már elvelük. És ne engedjük magunkat így elvetni, hanem lássuk meg. De Isten azt mondja, igenis, aki a fiamat követi, az nekem drága, az becses, az értékes. És rájuk van szüksége ennek a világnak. Igenis, ne adjuk föl, merjük vállalni, hogy nek a világnak a krisztusi tanítványokra van mai szüksége. Bármennyire megy az átképzés. Krisztus tanítványaira. Az igazi megtartó az Isten beszéde. És ami megmarad, ugye az első fejezet végén, megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Igen, ez az ige mindig megmarad. Igen, sok dolog jön és elmúlik, mindig valami újabbat találnak ki, de az Isten beszéde örök, ezért lehet rá építeni. És mit mond, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Tehát ez a feladatunk, hogy hirdessük Isten tetteit, hogy róla beszéljünk ebben a mai világban is. Ne adjuk föl. Erre vagyunk elhívva. És merjük vállalni akkor is, ha nem kell ez ma sokaknak, merjünk beszélni az ő munkájáról. És igazából akkor lesz erőteljes, hiteles ez a bizonyságtétel, ha Isten az én életemben elvégzett munkájáról is tudok beszélni. El tudom mondani, hogy mit tett velem, hogyan formált engem, honnan emelt föl, hogy vezetett az élet nehézségeiben, hogy tapasztaltam meg a szabadítását, áldását, mint ahogy Izrael népe is sokszor egy-egy nehéz élethelyzetben abból merít erőt, hogy visszagondol, hogy Isten milyen csodákat tett, hogy szabadította ki őket Egyiptomból, miképpen vezette a pusztában, hogyan gondoskodott róluk, amikor bevonultak Kánaán földjére, az ígéret földjére, és így tovább. És ezt elmondták, és mi is így mondjuk el, adjuk tovább, hogy legyen ennek hatása a környezetünkben is. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a drága igét, és Uram, alig lehet vele betelni, és annyi mindent üzensz által, ahogy olyan nehéz mindent továbbadni, Uram, pedig gazdag a te ígéd, életképes, termőképes, szükségünk van rá, hogy bejusson az életünkbe, mert ott annyi káosz van, oly sokszor éljük át, olyan terméketlenek vagyunk, mert az ige nélkül nem is tudunk a te neved dicsőségére gyümölcsöt teremni. Te nélküled, Uram, csak tövist meg bogáncskúrót terem az életünk, még akkor is, hogyha gyakran ezt aranyszínű fóliával becsomagoljuk, mert mi a bogáncsot is el tudjuk takarni, és nagyszerű áruként eladni. De Uram, ez nem igazi gyümölcs. De ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk, szőlőt, vagy bármi mást, ahhoz arra van szükségünk, hogy a szívünk újjászülessen. És köszönjük, hogy szól az ige, és ezt elvégzi. És ha már újjászülettünk, formál, alakít, Uramat, hogy valóban kívánjuk az igének a tiszta, hamisítatlan tejét, és ad, hogy valóban növekedjünk ezen a tejen, és látható legyen a változás, az előrehaladás, hogy megmutatkozzon az, hogy az ige olyan dolgokat elvégez bennünk, amit mi magunktól nem tudunk, hogy hadd csodálkozzanak az emberek, meg mi is csodálkozzunk, amikor úgy elcsendesedünk és belenézünk az ige tükrébe, hogy honnan hoztál ki, hova juttattál el minket, és hadd legyen hála a szívünkben. Uram, eléd visszük a betegeket, könyörgünk, adj nekik gyógyulást, megerősödést, benned való bizalmat, Uram, és reménységet, hiszen te halált is legyőzted, és aki benned hisz, aki hozzád tartozik, annak örök élete van. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, az, hogy megújulást találjanak benned, és eléd visszük, Uram, a családokat, gyermekeket, egyházunkat, népünket, és ezt a világot, Uram, könyörülj rajtunk, hogy minél több ember hozzá tudjon fordulni addig, amíg még van rá lehetőség, és megtapasztalja a te lelkednek munkáját. Kérünk, add, hogy így mindenben hozzád forduljunk, hogy növekedhessünk lelki házzá, te dicsőségedre. Így könyörülj mindannyiunkon. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap ismét itt a templomban úrnapi istentiszteletet tartunk. Úrvacsora osztásra majd szeptember 3-án vasárnap kerül sor, tehát az új kenyérért való hálaadás, úrvacsora osztása szeptember 3-án lesz. Az Isten tisztelet keretében befejezésül pedig már megkezdett 392. dicséretünk 5. versét énekeljük a 3-1 Istennel. Fennáll.